Elfogyasztott fagyinak köszönhető. A történet pedig 1989-ben folytatódik. A Szikszó működő manufaktúra ma már világhírű, és az sem ritka, ha az itt készült marcipán figura, egyedi csokoládé plakett, kézzel festett tortadíz egy New York-i vagy éppen párizsi cukrászdában köszön vissza ránk.
A hely. Riportműsor szerdán délelőtt 11 óra után a Kossuth Rádióban. Várja önöket a műsorvezető Bellényi Barbara.
Határok nélkül Bereki Anikóval.
Köszöntöm hallgatóinkat határokon innen és túl. Ma a következő témákat ajánlom figyelmükbe. Ha nyár, akkor útra kelnek a turisták. Kovászna megyében influencerekkel, Beregszászban egy új turisztikai almanach segítségével szólnak megyéjük, illetve településeik nevezetességeiről. Ha nyár, akkor táborozás. Balatonakaratján kárpátaljai nagycsaládosok üdültek, Zsobokra az erdélyi anyanyelvápolókat, az iponyéki körtéfa táborba pedig felvidéki fiatalokat hívnak, várnak a szervezők. Most következzenek a részletek. Kárpátalja turisztikai szempontból Ukrajna egyik legvonzóbb vidéke. Ennek két fő oka van. Távol esik az ország keleti részén zajló harci eseményektől, és látványosságokban, történelmi emlékhelyekben rendkívül gazdag a térség. Ezért a Kárpátaljai Magyar Turisztikai Tanács egy almanachot adott ki, amelyben bemutatják a beregszászi kistérség történelmi, építészeti és kulturális értékeit. Iváncsik Attila információi.
Badaló egy beregszász melletti falu a magyar határ mentén. Színes történelmi múlttal rendelkezik. Ezt jelzik az emléktáblák is a református templom falán.
Petőfi emléktáblánk van, Kölcsey Ferenc emléktáblánk van, van egy több mint 200 éves gyönyörű templomunk.
Jakab Lajos, helyi KMKSZ alapszervezeti elnök.
Tulajdonképpen a Mártirok emlékpark, ezek mind olyan jellegű emlékhelyek, ahová gondolom, hogy turisztikában járatos és turisztikát értékelő emberek ellátogathatnának Badalóba, és reméljük, hogy a háború mielőbbi végeztével sor is kerül erre, és lesz mit bemutatni nekiek. 1847. júliusában halála őt egy évvel, községünkben járt Petőfi Sándor, útban a templom mellett haladt el, és ott megpihent, útban mennyasszonyá Erdődre, Szendrei Júliához, és az akkori hidason kelt át Szatmárcseke irányába. És ugye már a Szatmárcsekét említettük, a légvonalban alig egy kilométerre található tőlünk a Tisza választ el minket tulajdonképpen, mi vagyunk a jobb oldalt, Szatmárcseke a bal oldalt, Szatmárcseke is Magyarország, korabeli Magyarország is egyik leghíresebb személye Kölcsey Ferenc. Szatmárcsekén alkotott több mint 20 éven keresztül, ott alkotta meg 1823-ban a himnuszt, és nagy örömünkre néhány éve már egy Kölcsey Ferenc emléktár is van a templom külső falán. Tudjuk nagyon jól, hogy a himnusz, mikor megírta, a beregszászi postán tette fel, és akkor földrajzilag át kellett, hogy keljen az akkori hidason, és ott kellett, hogy elmenjen a templom mellett. Nyilván ott lakott a szomszédunk ma tulajdonképpen 20 éven keresztül, gondolom többször is járt Badalóba.
Mester András, a Kárpátaljai Magyar Turisztikai Tanács elnöke elmondta, a beregszászi kistérséget bemutató kiadvány után más helyi magyar vonatkozású régiókat is be fognak mutatni.
Megszületett néhány éve a Kárpátaljai Magyar Turisztikai Tanács, amely egész Kárpátalját magában foglalta. A következő lépés az, hogy bemutassuk azokat a kistérségeket, újonnan alakult kistérségeket, amelyek új adminisztratív egységei Kárpátaljának. Az első kistérség ez a beregszászi kistérség, és így megszületett a beregszászi kistérséget bemutató almanak. Eddig mindig az volt a gyakorlat, hogy miután magyarul megjelentettünk egy kiadványt, akkor azt stilizáltuk, ukrán nyelven kiadtuk, mert ugye az ukrán nyelvűeknek például az, hogy Rákóczi Ferenc ki volt, azt magyarázni kell, míg egy magyar olvasónak ezt nem kell. Ezért munka lesz ezzel is, nem csak szerűen tükörfordításban lesznek ezek lefordítva, hanem az is külön kiadvány lesz.
Tarpai József 20 éve dolgozik a Kárpátaljai Magyar Turisztikai Élet fellendítésén és fejlesztésén.
2006-ban, 20 éve, hogy megnyitottuk az első Turinform irodát, ami megnyílt egész, nem csak Kárpátán, egész Ukrajnában, és akkor már azzal szembesültünk, hogy nem igazán vannak útikönyvek. Akkor még főleg ilyen orosz nyelvű turisták voltak, most már csak ukrán nyelvű turisták jönnek így a háború miatt, ezért ukrán nyelvű kiadványokat is kiadtunk, és 2020-ban ugye létrejön a beregszászi kistérség, ami azt jelenti, hogy Beregszászhoz még 17 település csatlakozik, és olyan útikönyv, ami erről a kis térségről jelent volna meg, olyan még nem született. És már évek óta beszélünk róla a turisztikai tanácsban, milyen jó lenne, hogyha ez megszületne. És az nagyon fontos, hogy ez nem csak egy turisztikai ütükörny, nem véletlenül Almanaknak neveztük el, hiszen azért Beregszásznak óriási nagy a történelmet. Ha arra gondolunk, hogy Bereg vármegye az a Vereckétől egész Vásárosnaményig tartott, tehát egy óriási részről beszélünk, történelmi szempontból is, földrajzi szempontból is, és azért az, hogy itt ez a 17 települést tulajdonképpen nem lehet Beregszász nélkül bemutatni. Megpróbáltuk bemutatni azokat a dolgokat, amit mondjuk a háború óta fejlesztettünk. Akár egy szobor átadás, akár egy újabb turisztikai attrakció, akár hogy a főiskola egyetemmé vált. Ezek mind olyan történelmi események, ami azt gondolom, hogy fontos, hogy leírjuk, és ez egy kézlenyomat a mostani embereknek is, és remélem a jövő generációnak is.
Még mindig turizmus, üdülés vagy kezelés, vagy csak egyszerű séta a természetben, netán városnézés és múzeumlátogatás. Kovászna megyében mindenre van lehetőség. A táj szépsége nyilvánvaló, a lehetőségek adottak, ám ez még nem elég. Az információkat el is kell juttatni a turistákhoz. Éppen ezért Kovászna megye tanácsa és Sepsiszentgyörgy polgármesteri hivatala a Visit Kovászna kampányban újabb reklámozási lehetőségeket aknázott ki. Veresemese gyöngyvér Gáj Nándort, Kovászna megye tanácsának alelnökét kérdezte a részletekről.
Nagyon szép országban élünk, de a legszebb Háromszék, de ezt természetesen mindenkinek meg kell tudnia. Minden megyének, de Kovászna megyének is kell legyen egy turista csalogató stratégiája, hiszen annyiféle ajánlat van az egész országban, hogy meg kell mutassuk, hogy mi az, amiért érdemes idejönni. És ezzel a Kovászna megyei turisztikai fejlesztési egyesület, a Visit Kovászna foglalkozik, aminek az egyik alapintézménye, aki támogatja Kovászna megye tanácsa, másik ugye Sepsiszentgyőri polgármesteri hivatala. Idén is meghívták az influencereket, hiszen már ott terjed a hír a Facebookon, a YouTube-on, ne adj Isten a TikTokon. Onnan veszik a reklámokat, értesüléseket a turisták.
Magyarul egy influencer elmegy az adott helyre, és ott gyakorlatilag saját maga bemutatja, hogy mit lát, és ezt majd felteszi a közösségi hálóban, hogyan kell ezt elképzelni, hogyan segítik ők az önök munkáját.
Pontosan így van. Mi abban segítjük az ők munkájukat, és ez kölcsönös, hiszen a mi promoválásunkat ők úgy segítik, hogy a turisztikai egyesületünk leszervez egy 2-3 napos itt tartózkodást, és ő minden egyes helyről, ahol megszállt, vagy a kollégák elvitték, akár most mondok példát legutoljára, itt voltak a Trianon megemlékezésen, vagy elmentek a több helyen a megyében, akkor ő arról egy blogot készít, ilyen videoblogot, és akkor az bemutatja, hogy mi tetszett neki, tehát egy egészen személyes ilyen videoblogot készít. Próbálták és próbálják most is a kollégák minden egyes célcsoportot megszólítani, hiszen minden egyes influencernek más-más tematikája van és követőtábora. Ezek ilyen 100 000 pluszos követőtáborok. Itt volt már a Marian Adventures, aki például inkább a vadvilág érdekli, vagy a természet közeliség. Itt volt a Szurori Lekalatváre, akik inkább ilyen kózi történetek érdekli, kiállításokra mentek, stb. De többen is voltak, Dana Gonc, a Wikipedia.ro, akiknek megvan a sajátosságuk, és mindenki más-más élményeket mutat meg a követőinek.
Most román nevek hangzottak el, de vannak-e magyar influencerek?
Ebben az évben nem hívtunk magyar influencereket. Volt, amikor voltak, igen, ebben az évben mi csak a román turistákra koncentráltunk eddig. Azt láttuk, hogy a turizmus annyira átalakul, és ez a gazdasági helyzet, ami most van, nem csak Romániában, hanem egész Európában, fontosabb a román közönség felé koncentrálni, hiszen Brassóból, Bukarestből, Jászból sokkal könnyebben idejön, mint nem tudom mely külföldi országba.
És hogyha idejön egy román turista, és elmegy éppen egy Trianon megemlékezésre, és akkor sok mindent talán más szemmel fog látni a román-magyar viszonyt illetően is.
Pontosan, és több influencerrel is személyesen találkoztam. Ők természetesen nem először vannak itt. Adtak jó tippeket, hogy mit kell még nem csak egy vállalkozónak, hanem így általában a közösségnek megtanulni ahhoz, hogy minél több jól fizető román turista jöjjön ide, és mindig elmondják, hogy ez egy olyan csodálatos kis régió háromszék, amit nem láttak sehol, tehát ugye a környéken nincs ennyi borvízforrás, nem csak Magyarországon, de Romániában sem tudják, mi az a mofetta, és ezeket mind egyre jobban kéne promoválni. És természetesen ez mind arról szól, és Kovászna megye tanácsa azért fektet be pénzt, hogy az itteni vállalkozókhoz több turista jöjjön, az itteni vállalkozóknak jobb profitja legyen. És nem rejtjük vék alá azokat a szépségeket, amik vannak háromszéken, voltak már C-történelmi múzeumban, a Székely Nemzeti Múzeumban. Például a Székely Nemzeti Múzeumos TikTok videót néztem, és nagyon pozitív kommentek vannak román részről, hogy milyen szép, hogy ez a múzeum most volt felújítva Európai Uniós pénzből, és milyen jó, hogy van ilyen ebbe az országba, és jövünk, és gratulálnak a fenntartónak, és teljesen pozitívan állnak hozzá a dolgokhoz.
Éppen a kulturális intézmények kapcsán fogalmazódott meg bennem egy kérdés, hogy rendelkezünk-e elég román és egyéb idegen nyelvű leírásokkal, szórólapokkal.
A Kovászna megye által fenntartott kulturális intézmények, ami turista célpont lehet, ugye ez a Székely Nemzeti Múzeum, a Csernátni Haszmonpál Múzeum, a C-történeti Múzeum kézivásárhelyen rendelkezik, tehát nincsen ezzel semmilyen probléma, bárhol, bármelyik helységbe, angol, román, akár német idegenvezetés is működik. Az anyagok természetesen kétnyelvűek. Volt azonban influencer részéről visszajelzés, hogy hát nem bánná, ha a szállásadója jobban tudna idegen nyelvet. Most nem feltétlenül a románra értette, az angolra is akár. Úgyhogy mindig van mit tanulni. Úgy gondolom, hogy ez egy olyan része háromszék életének a turizmus, ahol látnivalóban is, vendégfogadásban is mindig van mit fejleszteni, de talán ez a szép benne, hogy nem áll meg az élet.
Ha nyár, akkor Balaton, úszás, futás, kerekezés a tó körül, most már egyre gyakrabban a határokon túlélő magyaroknak is. Az Erdélyi Szövetség idén nyáron második alkalommal láthatott vendégül kárpátaljai nagycsaládosokat a Balatonnál. A szövetség kezdeményezésére a Dunakeszi Önkormányzat támogatásával annak balatonakaratjai üdülőjében pihenhettek a vendégek 4 napig. A szövetség elnökét, Bácsvainé dr. Hévízi Józsát nem csak az Erdélyi Szövetségről, munkájukról kérdeztem péntek délután a családok érkezésekor, hanem a tervezett hétvégi programról is. Az elnök asszonyt halljuk elsőként a most következő összeállításban.
Az Erdélyi Szövetség 1988-ban, 89-ben alakult, a falu rombolások idején, és olyan nagy hírű tagjaink voltak, mint Botlik József, vagy Köteles László, és Raffai Ernő, és Fűr Lajos. És amikor az MDF kormány megalakult, az első időszakban minden segítséget meg is kaptunk, akkor még a Rákóczi Szövetséggel nyugodtan mondhatom, hogy paralel jelentőségűek voltunk, és anyagilag is. Azóta sok minden eltelt, az utóbbi időben a mi tagjaink is egy kicsit megidősödtek, de annál lelkesebbek. 3 éve nyaraltatunk, olyan módon, hogy Novák Zalántól kapjuk meg most már 3. évben az ő nyaralóját ebből a célból. Ez az egyik. Aztán én is a saját nyaralómat föl tudom erre használni. Most egy 90 éves tagunk, Vörös Imréné is felajánlotta a saját nyaralóját egy-egy családnak, és azon kívül megkerestem Dunakeszi város üdülőjét itt a Balaton partján, és Diósi polgármester úr volt szíves segítségünkre lenni, és nagyon kedvezményes áron csodálatosan szép új szobákat biztosít a nyaralók számára.
Hogy kerültek kapcsolatba a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesületével?
Megkerestük a Kárpátaljai Nagycsaládosok Egyesületének az elnökét.
A Balatoni Hétvége programja hogy alakul?
három éjszakát tudunk számukra biztosítani. Itt most szerencsére ebben az évben a Bethlen Gábor alapkezelőtől pályázati úton kaptunk rá pénzt, illetőleg azt kiegészítjük önkénteseink munkájával, tehát minden nap főzünk vacsorát számukra, és segítünk a program összeállításába. Holnapi napon Balatonfüredre mennek, és meg fogják nézni a Vitorlás Múzeumot, illetőleg kicsit körbejárják Füred nevezetességeit kerékpárral, biciklivel. Vasárnap pedig a Tihanyi apátságot, Tihanyt fogják meglátogatni. Meg szeretném köszönni a Vitorlás Múzeumnak és a Tihanyi apátságnak, hogy már második alkalommal ingyen teszik lehetővé helyi nevezetességeknek a meglátogatását a kárpátaljai magyar nagycsaládosok számára.
Hányan vesznek részt ezen a programon?
Körülbelül 40 fővel számolunk. Két szülő és általában 3-4 gyerek. Múlt évben még 5 gyerekes is volt, sőt volt egy 7 gyerekes család is, aki el tudott jönni. Szeretnénk jövőre úgy fejleszteni, hogy lenne annyi pénzünk, hogy a szegényebb családokat is, akiknek nincsen autójuk, azokat is tudjuk fogadni. Igazából szeretnénk azokat is fogadni, akiknek valamelyik családtagja áldozatul esett a háborúba. Ez a tervünk, de hát ehhez nagyon sok pénz kell. De örülünk, hogy évről évre ezt a balatoni nyaralást a családoknak rendelkezésére tudjuk bocsátani.
Honnan érkeztél Balatonnak karátjára?
Ukrajnából, Kárpátaljáról érkeztem ide, és azért jöttem el, mert szerettem volna megnézni a Balatont, és jó érzés, hogy több gyerekkel, sok felnőttel és a nagycsaládosok egyesülésében tethettem ezt meg.
És hogy tetszik a Balaton?
A Balatonnak a vize közepes, nem mondom azt, hogy meleg, sem azt, hogy hideg, lehet benne fürdeni. Bízok abban, hogy holnap az idő megengedi, hogy egy kicsit csobbanni lehessen benne.
Akkor holnap kipróbálod mindenképpen?
Azt mondom, hogy holnap mindenképpen kipróbálom, de még ma is szeretném.
Meglátjuk, hogy édesanyja mit mond, aki itt ül melletted.
Én igazság szerint nem próbáltam még ki, hogy mennyire meleg, lehet, hogy már kezd tényleg jobban tudja. Nekem az idő egy kicsit hűvös, de ez. A bátrabbakat már láttam egyébként csobbanni, akikkel együtt érkeztünk.
Elsősorban nem is úszni jöttek, hanem biciklitúrára, ha jól tudom.
Igen, biciklitúrára érkeztünk Kárpátaljáról. Otthon Kárpátalján már többször szerveztünk biciklitúrát, és mikor az egyesületünknek a vezetője, Tarpei József szólt, hogy lenne itt lehetőség egy biciklitúrára a Balaton környékén, akkor nagyon örültünk neki, és akkor kaptuk a felkérést, hogy fogjuk össze az otthonról érkezett családokat, és látogassunk el ide. Délután érkeztünk, és egyelőre még a szoba elfoglalásoknál tartunk. Még vannak olyan családok, akik nem érkeztek meg, de a hely az jó. A szobák elég tágasak, van lehetőség kosárlabdázni, röplabdázni. A Balatont én már kipróbáltam, elég jó meleg, csak most még szeles az idő. Még most nem ajánlom a gyermekeknek, hogy bemenjenek, de reméljük, hogy holnap délutánra kijavul.
Voltak már a Balatonnál korábban?
Én most először látogatok el a Balatonhoz. A nagylányunk már Zánkára látogatott már el iskolai táborozás keretein belül, a KMPS-nek köszönhetően, akik a tanulmányi versenyeken jó eredményeket érnek el, akkor volt olyan lehetőség, hogy Zánkára ellátogassanak, de a családnak a többi tagja, mi négyen, most először vagyunk a Balatonon.
Kárpátalján hol, melyik településen élnek? Az anyukát kérdezem.
Szürtéből érkeztünk, ez az Ungvári járás, mintegy 15 kilométerre található Ungvártól.
Mióta tagjai a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesületének?
Körülbelül 8 éve, mióta megszületett a harmadik gyerekünk, azóta vagyunk tagjai az egyesületnek, és igyekszünk igazából aktívan részt venni minden programon, amelyre csak sikerül eljutnunk.
Miért jó, hogy a tagjai ennek az egyesületnek? Mi a jó ebben?
Az egyesületnek mindig is jó volt a tagjának lenni, rengeteg rendezvényt szerveznek, rengeteg olyan lehetőség van, ahol a gyerekek tudnak egymással találkozni, kézműves alkalmak, nyári programok, télen akár síelés, és akár ilyen lehetőségek is, hogy a Balatonra ellátogassunk, de volt már rá alkalom, hogy Budapestre menjünk országház látogatásra.
Kérnék egy rövid bemutatkozást.
Szabó Márk Barnabás.
Szabó Diana.
És Szabó Levente, mindenki Szürtéből.
A Georgius Aranka Társaság ifjúsági tagozata az Anyanyelvápolók Szövetségének támogatásával szervezi meg a 18. ifjúsági anyanyelvi táborát középiskolás diákok számára. Ide minden olyan fiatalt várnak, aki a magyar nyelvvel és irodalommal szívesen foglalkozik, érdekli anyanyelvünk és szívesen megismerkedne hasonló érdeklődésű fiatalokkal. A részletekről Barazsúly Viktória Adrient, a tábor főszervezőjét, Ferenc Ádám kérdezte.
Aki részt vesz ebben a táborban, mindig el szokta mondani, hogy ez jóval több egy anyanyelvi tábornál, de hát ez az anyanyelvi tábor amúgy is egy kicsit ilyen sejtelmes megfogalmazás, mert hát vajon mi történik itt? Egész nap nyelvtan feladatokat oldunk és szövegeket elemezünk, vagy mi köze van végül is az anyanyelvhez? Én úgy gondolom, hogy maga a tábor szellemiségében tud igazán sokat adni. Az anyanyelvnek a szépségére szeretnénk felhívni a figyelmet, de a létező legtágabb kontextusban. Ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy inkább a magyar kultúrát próbáljuk közvetíteni, inkább próbáljuk tudatosítani a résztvevő fiatalokban, hogy ez valami olyan örökség, amit meg kell őrizni és tovább kell vinni, és igyekszünk megmutatni akár több utat is, hogy hogyan lehet ezt megtenni. A tábor programjában egyenlő módon szerepel úgy a valamilyen tudományközvetítés, ismeretátadás, mint a szórakozás, a közösségépítés. Olyan előadóink vannak, akik hát mindenféle tudományágat képviselnek, és akikről úgy gondoljuk, hogy a saját tudományágukban, de személyként is példaértékűek lehetnek. Idén szó lesz Aranka Györgyről, mégiscsak a tábor, illetve hát a szervezetnek a névadója, és egy nagyon izgalmas élettörténettel rendelkező figura, de bűnügyi nyelvész is részt vesz a táborban, lesz beszédkészség fejlesztés is, viszont hogy nem csak a humántudományok területén mutassunk érdekességeket a résztvevőknek, ezért robotikai előadás is lesz, interaktív, éneklős, kórus foglalkozás is, táncház, tiszta szoba látogatása azért, hogy a helyszínt, Kalotaszeget is kicsit megismerjék a résztvevők, úgyhogy nagyon-nagyon sok játék egészíti ki mindezt. Elmondhatom, hogy a tábor végére mindig egy nagyon jó hangulatú, nagyon összetartó csapat szokott könnyes búcsút venni.
Igen, itt a nyelvművelés kérdéséről a legtöbb fiatalnak valami ilyen muzeális, kicsit poros, rigorózus szabályrendszer jut eszébe sokszor, és azt hiszem, hogy erre cáfol rá a legjobban. Ez az anyanyelvi tábor, ez a fajta közösségépítés, amit a tábor képvisel a magyar nyelv szépségein és a különböző tevékenységeken keresztül.
Picit saját tapasztalatunk is az, hogy előfordul azért az iskolákban, főleg a 14-18 éves korosztály esetében, hogy vannak olyan fiatalok, akik mondjuk úgy nem feltétlenül a fősodorhoz tartoznak. Gyakran azt látjuk, hogy olyan iskolások jönnek táborba, akik nem mindig találják otthon a helyüket. Itt pedig rájönnek arra, hogy nincsenek egyedül, hanem vannak még olyanok, akiknek hasonló az érdeklődésük, akik hasonló értékeket képviselnek, ugyanannyira kíváncsiak és nyitottak, mint ők, és akár életre szóló barátságokat is tudnak kötni. Jó magam, most a tábornak a főszervezője vagyok, de 2009-ben a legelső táborban én is ott voltam, és mondhatni azóta csak néhány tábort hagytam ki. Úgyhogy hát ha mondhatok ilyet, akkor én egy példa vagyok arra, hogy mennyire meg tud határozni egy embert egy ilyen élmény, és mennyire magával tudja vinni. A visszajelzések alapján ez mind a mai napig így van. Ezért van nagyon sok közösségi program, játékok, közös éneklések. Azt tapasztaljuk, hogy a versek szeretete, a zene szeretete, közös tánc az annyira összekovácsolja ezt a társaságot, de akár a közös kirándulás is, ami állandó programpontja a tábornak, hogy a végén hatalmas nagy ölelések, egymás nyakába borulások és könnyes búcsúk között válnak el a táborozók.
Alapvetően kétféleképpen is el lehet jutni a táborba, ugye? Mi a két út, amiről itt szó van? Melyek ezek?
Két út, de végül is egy cél. Jelenleg gyakorlatilag mindenki számára nyitott a jelentkezés. Van egy jelentkezési felületünk, ahol néhány adatot kérünk, és mindenkit szeretettel várunk. Természetesen a tábor befogadó képessége limitált, maximum 25-30 táborozót tudunk fogadni. Régebb a magyar tanárok által történt ez a jelentkezés, de most már megbízunk azokban, akik jelentkeznek, hogy tényleg azért jelentkeznek, mert érdekli őket egy ilyenfajta tábor és ilyenfajta aktivitások. Ezen kívül, akik részt vesznek az Aranka György nyelvművelő verseny valamelyik fordulóján, ők is hát az idén már olyan díjakban részesültek, amik könnyebbé teszik számukra a táborban való részvételt. De alapvetően mindenkit szeretettel várunk, aki úgy érzi, hogy részese lenne egy ilyen élménynek, és aki úgy érzi, hogy tenne egy lépést akár az anyanyelve, a magyar kultúrája megőrzése felé.
A felvidéki Nagykürtös és környéke már-már szórványvidéke lett a magyarságnak, ahol a csemadok hősiesen próbál magyar életet teremteni. Júniálisra készülnek 13-án, ahol remélik, hogy koncertekkel a fiatalokat is sikerül bevonni a programjaikba, s még nyári tábort is szerveznek a gyerekeknek, hogy a szülőknek ezzel segíthessenek. Tarnóczi László riportjában elsőként a rendezvény főszervezőjét, Ádám Tímeát halljuk.
A Csemadok nagykürtösi választmánya ilyen nagy szabású rendezvényre készül 2026. június 13-án, ez a szombat, amivel szeretné felhívni a fiatalok figyelmét, hogy bővüljön ez a magyarság ezen a vidéken, és minél többen részt vegyünk.
Kevesen vannak, akiket meg lehet szólítani az eseményre, vagy annyira lecsökkent a magát magyarnak való közösségnek a szám?
Sajnos lecsökkent, mivel majdnem minden alapszervezetben, mintha kivonnának öregedve, és sajnos nem nyitottunk eddig a fiatalok felé, és most szeretnénk ezzel a rendezvényel nyitni.
Milyen hagyományos ünnepei rendezvényei vannak a csemadoknak? Nagykürtösön.
Jó napot kívánok, Cibulya Gyula, Csemadok Jarasi elnöke. Egy éve vagyok a elnök. Timi említette, hogy nehéz belevonni, és főleg a hagyományos részébe a rendezvényeinkbe fiatalokat. Az fogalmazódott meg bennünk, hogy új modern elemeket fogunk belehozni a rendezvényekbe, de úgy, hogy meg tudjuk tartani a hagyományos vonalakat is.
Melyek azok a rendezvények?
Például a juniális, most ugye 13-án, ahol a hagyományos csoportjaink is fellépnek, de az mellett lesznek itt modern innovációk is. Edda majdnem fellép, a okay zenekar fog mulatságot játszani reggelig, és a Karizma zenekar.
Tímia, milyen szervező munkát igényel egy-egy ilyen rendezvény?
Nem kis munka, de mivel most először szeretnénk ezt így bemutatni ilyen változásképpen, de ezt a juniális napot már tavaly át volt gondolva, hogy hogy is szeretnénk változtatni, így nyitni a fiatalok elé, úgyhogy egy ilyen fél év biztos.
Egy ilyen komoly előkészítő munka, igen. Akkor ezek szerint.
Igen, mivel az elnökünknek, Danóczi Jaroszlávnak volt egy ilyen ötlete, hogy nyissunk, azért hívtuk meg szeretettel ezt a Karizmát, mivel fiatalok vannak benne, van, aki Ipolykeszéről származik, Ipolybalogó származnak a fiatalok, és mivel gondoltuk, hogy ez a majdnem, de ugye ez is egy emlékzenekar, aki szerintem mindenki ismer, az lehet szlovák, lehet magyar, a zenéjé mi mindig élnek velünk.
Fülek és Losonc térségében komoly problémát jelent az elvándorlás. Tehát nem csak az előregedés, hanem az, hogy fiatalok munkavállalóként elmennek Németországba, aki pedig tanul, az Budapestre vagy valamelyik magyarországi városba, és nem biztos, hogy onnan visszakerül a Felvidékre. Nagykürtösen és környékén mi a helyzet?
Sajnos szerintem Nagykürtös vidékén is ez a probléma, épp ezért is nagyon nehéz nekünk olyan magyarokat és olyan fiatalokat bevonni a szervezetbe, akik itt is látnák valami segítséget, és itt maradnának.
A csemadoknak milyen lehetőségei vannak arra, hogy megszólítsa a fiatalokat?
A csemadoknak elsődleges célja átadni a hagyományokat, ápolni, de ugye a mai világban a fiatalok hozzáállása nagyon változott a múlt generációkkal összeviszonyítva. Ugye a mai fiatalok bárhol otthon tudnak lenni, és ez a kihívás, hogy megszólítani őket.
Tehát, hogy nem feltétlenül akarnak küzdeni azért, hogy magyarok maradjanak, nem feltétlenül szlovákok akarnak ők lenni. Az angol nyelven is egy ilyen multikulturális életben kényelmesebben és komfortosabban mozognak, igaz?
Igen.
Milyen médiájuk van, amivel tudnak bármelyik korosztályhoz is szólni?
Hát elsősorban a kürtös havilap, azt Jarasi szinten olvassak. Másodszorban a közösségi média Facebook, a nagykürtösi területi választmánynak is van saját oldala, ahol vannak követők, és itt is újításokat tervezünk. Például a juniálisra is lesz készítve valamiféle meghívó videó. Fiataloknak kicsit színesebbek a meghívók, figyelemfelkeltőbbek, úgyhogy ilyen technikai dolgokkal is igyekszünk hozzájárulni, hogy a fiatalokat jobban elérje.
Június 13-a tehát a nagykürtösi csemadoknak a juniálisa. A pontos helyszín hol is lesz?
Nacsalomján a Békeparkban, és mindenkit szeretettel várunk.
És amit még itt szeretnénk megemlíteni, a Körtefa tábort gyerkőcöknek, és ezzel szeretnénk a szülőknek is megkönnyíteni a helyzetüket. A nyári szünet első hetében július 6-tól és július 10-ig fog tartani, reggel 8-tól délután 15:30-ig, 13 éves korig jelentkezhetnek. Minden nap lesznek kézműves programok, délután pedig vagy ilyen tánc, vagy ilyen társasjáték formában. Persze szeretnénk kirándulást is megszervezni, és szeretnénk őket elvinni a múzeumban.
Kedves hallgatóink, a Határok nélkül is visszahallgatható a mediaclick.hu oldalon. A hangmérnök Schwarz Nóra nevében is.